az Életrádiója. T-Rádió.
Üdvözlök mindenkit a Futószallag negyedik felvételén. Ezüst Hegyi Kabóca vagyok. Nagyon sokan a futás, a sport kapcsán egy fontos témának tekintik a sporttáplálkozás. Még ha valaki hobbi szinten fut hetente 2-3-4 alkalommal lemegy a Margit szigetre, vagy a környezetébe, lakóhelyén, bárhova lemegy futni, nagyon jól tudja, hogyha nem megfelelően táplálkozik, nem eszik eleget, vagy nem a sporthoz megfelelően táplálkozik, akkor ennek megvan a megfelelő hatása, vagy akár vissza is üthet, hogyha mondjuk versenyre készül. Táplálkozni többféleképpen lehet, rengeteg különböző módja van, meg rengetegen tanácsolnak mindenféle dolgokat, hogy hogyan lehet étkezni. Most én egy elég nagy területet választottam ki, mert azt hiszem, hogy ez rengeteg mindenkit érdekel, ez pedig a húsmentes táplálkozás. Én előre leszögezem, hogy én hússal táplálkozok, de egyáltalán semmi ellenérzés sem nincs azzal kapcsolatban, hogyha valaki hogy önmagában nem fogyaszt húst, vagy ha mindezt teszi úgy, hogy sportol, akár versenyzik, akár élsportoló. El szokott gyakran hangzani az, hogy húsmentesen eredményeket elérni az élsportban nem lehet. Én amellett, hogy húst teszek, én ezt megcáfolnám. Két vendégem ül itt a stúdióban, két eléggé neves futó, akik a húsmentes táplálkozás két, hát most csúnyán fogalmazok, nem ismerem a pontos fogalmakat, két irányzatát képviselik, és ráadásul a futásnak két különböző ágában jeleskednek. Természetesen mindenki fut mindent. Egyrészt üdvözlöm Ispánki Zoltánt, aki vegetáriánus táplálkozást folytat, tehát nem fogyaszt húst, és hát aki valaha foglalkozott ultrafutással, vagy akár most kezdi az ultrafutást, az nagyon jól tudja, hogy Zoli hát egy eléggé ismert név, rengeteg eredménnyel a háta mögött. A másik vendégem pedig Beda Szabolcs, aki vegán táplálkozást folytat, és hát én nem tudom, félmaratonban lehet-e még olyat emlegetni, aki ennyi eredményt ért el ilyen hosszan ráadásul, tehát nem csak volt egy-két eredményes versenye, hanem tényleg nagyon-nagyon sok eredményt ért el, és nem csak félmaratonban, és ráadásul nagyon sok tanítványa is van neki is, meg Zolinak is, akik eléggé komoly eredménnyel sportolnak. Hát köszöntelek titeket, kivel kezdjük? Kezdjük Zolival.
Sziasztok!
Közel a mikrofonhoz. Okay. Zoli, egy pár mondatban. Ugyebár én nagyon jól tudom, hogy te eléggé komoly ultrákat futottál, ugyan futottad, illetve nekivágtál már Ultrabalatonnak, Spártatlonnak, rengeteg, eléggé hosszú versenynek, és hát nem csak nekivágtál, ezeket teljesítetted, és nagyon sokszor eredménnyel, dobogón, győzelemmel, stb.
Hát, hogy komoly, azt mindenki maga ítélje meg, mert manapság, hogy aki nem fut Spártatlont, az gyakorlatilag már ember számba sem veszik. Hát ugye ez elég régóta tart nálam, 1990-ben kezdtem el ultrát futni, akkor a Kinizsi 100 volt az első ilyen hosszabb távú, akkor még nem verseny volt, csak sima, ugye a Kinizsi 100-as teljesítménytúrát futottam végig, és akkor onnantól hát gyakorlatilag ugye, az ember mindig keres magának olyan kihívást, amiért küzdenie kell, illetve ami úgymond ezt a skalpot megszerzi, és akkor tud tovább menni. Mi volt még a kérdés?
Az eredmények meg, hogy milyen versenyeken indultál. Mondtad a Spártatlont ki, hogyan ejti. Te indultál a Spártatlonon is.
Jó néhányszor indultam, kétszer teljesítettem, 2001-ben, 2002-ben. Igazából ez mind a mai napig úgymond egy olyan meghatározó élmény, mert gyakorlatilag majdnem minden nap visszaköszön egy-egy pillanat, vagy egy mozzanat annak ellenére, hogy igazából 14-ben voltam utoljára, tehát 3 éve, de valahogy az beleég az emberbe, az egy olyan teljesítmény, de hát emellett ugye most már szétvált az ultrafutás is aszfaltosra, a terepfutásra. Annak idején igazából csak annyi volt, hogy maratonnál hosszabb táv legyen. Ezt hívják ultrafutásnak, vagy szupermaratonnak, ki hogyan szereti nevezni. Hát nem tudom, mert igazából én úgy vagyok vele, hogy nem nagyon tartom, lehet, hogy ez kicsit nagyképűnek hangzik, nem nagyon tartom így úgymond magamnak számon, hogy mind indultam, mind nem, mert ahogy megy az élet, az ember halad előre, hogy egy teljesíti, kipipálja, jöhet a következő kihívás.
Szeretsz
következő
futni, és mész tovább.
Igen,
újabb verseny.
Igen. Aha.
És akkor egy gyors kérdés, de erre még úgy is visszatérünk. Mióta nem eszel húst?
1988 óta, tehát 29 éve.
Tehát magyarán mondva, az ultrafutás világéletedben úgy folytattad, hogy nem ettél húst.
Igen.
Jó. Szabi, te pályatlétikával kezdted, vagy rögtön utcai versenyzéssel? Nem néztem utána, azért, hogy inkább te mesélje róla. Az úgy hitelesebb.
Hát az az igazság, hogy én triatlonnal kezdtem még annak idején. Oh. Nem is közvetlenül a futással.
És gondolom rövid távol, igaz?
Hát ugye én akkor 15 éves voltam, amikor úgy komolyabban elkezdtem triatlonozni. És hát ugye már egyből látszott, hogy a futás a legerősebb számom. Tehát ez már régen az iskolában is mindig nagyon jól ment. De igazából gyerekkoromban nem edzettem különösebben, tehát néha-néha egy-egy futóversenyre elmentem, vagy sokat biciklizgettem, de úgy komolyabban nem edzettem, és olyan 15 évesen kezdtem el a triatlon, és hát igazából ugye hát látszott, hogy tényleg hát úszni nem nagyon tudtam, úgyhogy azt még meg kellett tanulnom, ott egy pár év volt, mire egy kicsit felhoztam magam. Ugye hát a bringába azért ugye egy olyan közepes szintet el tudtam érni, de hát mindig is a futás volt így a legerősebb számom, tehát azért ott tudtam följönni mindig a végén. És hát egy olyan, hát olyan 10 évig triatlanoztam körülbelül, és amikor hát sajnos már ugye kénytelen voltam ugye munka mellett csinálni, és hát akkoriban Ironman-eztem, és már nagyon sok volt így együtt, tehát az edzés, munka, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor abba adjam a triatlont, és átállok csak a futásra. És onnantól már csak igazából sose edzettem én pályaversenyekre, mindig is az utcai versenyekre, és a hosszabb távokra készültem. Tehát inkább félmaraton, meg fölfelé maraton. Mostanában ugye én is kicsit az ultra felé is kacsingatok.
Igen, azt figyeltem, hogy most csúnyán hangzik, aki kezd kiöregedni a maratonból, az kezd ultrázgatni. Bocsát, ezt mondom, ez nem pejoratív megfogalmazás szerintem. Hát nem a 20 évesek sportja az ultra, bár egyre többen jeleskednek benne. Én azt tudom, hogy amikor 8 éve elkezdtem futni, akkor rögtön megtanultam, bár én ultrával kezdtem, de hát azért elmentem egy-egy félmaratonra is. A félmaratonban egy fogalom volt a neved, meg hát még most is az. Tehát tudom, hogy például a Hortobágy délibáb félmaratonon volt, nem tudom, te hányszor nyertél, Szabi?
Hú, hát nem is tudom, az igazság.
Egyáltalán, bocs, akkor máshogy kérdezem, rajtad kívül nyert ott más valaki?
Egyszer-kétszer előfordult, amikor nem volt elég meleg. Tehát
amikor nem mentél el.
Ja, igen.
Igen, tehát, és azért lehet még jó pár versenyt mondani. Meg szabad kérdezni, mennyi volt a legjobb időt félmaratonon?
Hát az igazság, hogy én nem tartom magam félmaraton specialistának, tehát inkább a maraton a távom. De hát a legjobb időm olyan 71 perc valamennyi, most emlékszem pontosan, de ezt egyszer baján sikerült futnom.
Jó, tehát az egy kegyetlen jó idő. És maratonon mi a legjobb időd?
Ott 2 óra 30 perc egyelőre.
Az is nagyon kemény. Jó, mióta nem eszel húst?
Hát ugye én is először úgy vegetáriánusként kezdtem.
Azért kérdeztem úgy, hogy mióta nem eszel húst, igen. És akkor mikor tértél át a vegán étkezésre?
Hát körülbelül nagyjából egy olyan 10 éve. 10 uh-huh. éve nem eszem húst, és körülbelül egy olyan 5 éve vagyok vegán. Uh-huh. Tehát körülbelül most ugyanannyi időt elteli vegetáriánusként és vegánként is. Tehát egy ilyen 5-5 év.
Zoli, az, hogy vegetáriánus valaki... Szerintem azért nagyjából mindenki tudja, hogy mi az, hogy vegetáriánus. Nekem az a fogalmam róla, hogy gyakorlatilag nem eszik húst. Ezen belül tudom, hogy van, aki mondjuk halat sem eszik, vagy tengeri herkentyűket, de azt eszik, de egyébként más, akár állati eredetű táplálékot fogyaszt. Pontosan mitől vega, tehát vegetáriánus valaki?
Hát az én felfogásom az, hogy nem eszik olyat, aminek szeme van. Tehát se halat, se csirkét, se semmit, de igazából... Ha szó szerint vesszük, ugye a vegetáriánus az, hogy állati eredetű, tudom, hogy állat leüléséből származik, azt nem eszik. Tehát az ovo-laktó vegetáriánus, aki tojást is és tejterméket is eszik, ugye a növényi táplálékon kívül, aztán ennek is vannak különböző válfajai, maga ugye a úgymond szigorúbb elveg a vegán, amikor semmilyen állati eredetűt nem eszik, tehát se mézet, se tejterméket, se tojást. Igazából én próbáltam azt egy kis ideig, nekem ez kicsit bonyolult volt, és azért maradtam ennél, hogy így a hétköznapi életemben ne bonyolítsam túl, és azért ez a tejterméket és tojást is fogyasztok. Uh-huh.
Tehát akkor te eszel tejterméket,
igen.
Eszel mézet?
Az hetente egy kilót.
Akkor nagy mézfogyasztó vagy.
Egy cukrot nem eszem, én mindent mézzel édesítem. Aha. Igen.
Van valami egyéb ilyen szigorú, hát most nem azt mondom, hogy szabály, hanem inkább önszabály, tehát amit te tartasz be, amire így nagyon odafigyelsz, tehát hogy bio élelmiszereket veszel, vagy hát nem is az, hogy bio, mert ezek ilyen lerágott dolgok, vagy kézműves. Tehát, hogy tudod, hogy az a néni vagy bácsi, aki ezt termeli, hogyan termeli ezeket, vagy ennyire nem mászol bele, mert se időt, se pénzed, se lehetőséged?
Igazából próbálom az arany középutat, tehát én úgy vagyok, hogy ha lehet, akkor helyben termet, tehát vagy Magyarországon termet, vagy hogyha mondjuk az ember vidéken van, akkor ott termet dolgokat
származom.
Nagyon sok dolgokban persze ezt nem lehet, mondjuk banánban, avokádóban, ilyesmi nem lehet, de amit mondjuk Magyarországon megtermesztenek, és lehet kapni viszonylag könnyen, akkor úgy vagyok, hogy abból is próbálom úgy a minőségét, vagy lehetőleg vegyszermenteset, ezt nem mindig
tehát
tudom.
A vietnámi tojás, meg a spanyol paradicsom az annyira nem preferált.
Nem. Tehát, hogy mondjuk egy nagyobb ilyen ABC-be, vagy élelmiszer üzletbe megyek, akkor azt is próbálom nézem, hogy honnan származik, és mondjuk a kínai fokhagymát, azt azért ott hagyom Jézus. A polcon másoknak.
Azt még nem vettem észre. Értem. Szabi, az, hogy vegán táplálkozás itt Zoli nagyjából felvázolta, ezt tudod pontosítani, vagy ez így nagyjából egy egyszerű meghatározás, hogy állati eredetűt semmit nem fogyasztasz?
Igen, tehát ezt végig is jól megfogalmazta Zoli, hogy semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztok, tehát se hús, se tejtermék, se tojás, se méz. Tehát gyakorlatilag csak kizárólag növény.
Növényi és növényi gomba.
Anyagok. Hát igen, és gomba, igen.
Igen, ezt kiszokták hagyni, hogy ugyebár az egy harmadik része, igen, a növények, igen, állatok és a gomba.
Lehet, igen.
Aha. Rá fogunk térni a szigorúbb dolgokra. Tehát még ezt megkérdezem, tehát hogy te mennyire figyelsz oda a beszerzéseknél, hogy te tartasz-e valami szigorú szabályt, vagy gyakorlatilag zöldség és veszed, vagy figyelsz arra, hogy ne legyen vegyszeres, bio, kézműves legyen, stb.
Hát meg őszintén persze nyilván jó lenne mindenből mindig biót venni, de hát egyrészt ugye ezek anyagi korláta is.
Megidő.
Meg hát én nagyon sokszor, megmondom őszintén, nem feltétlenül hiszek benne, hogy ez a termék az tényleg bio, amit eladnak bióként. Tehát ez sajnos elég szkeptikus vagyok. De erre is próbálok figyelni, hogy hazai termelésű legyen az adott zöldség, de nyilván mondjuk télen elég nehéz mondjuk magyar paradicsomot venni, tehát hogy...
Elméletileg, hát mondjuk télen nem, de tél végén már elméletileg lehet, tehát vannak eléggé nagy jó fóliák, például Sziget környéken, a Floratonnál, ahonnan lehet, csak hát nem tudom, hol lehet ezeket megkapni. Tehát hol lehet tudni, hogy ez tényleg az-e, és nem Spanyolországból, Almérából behozott paradicsom.
Hát igen, szóval ennek is ugye kicsit nehéz ennek utána járni, tehát hogy az ember, az az igazság, hogy piacon szeretek vásárolni, de viszonylag ritkán jutok el. Hát az ember ugye bemegy egy szupermarketbe, ott meg hát nagyjából azt tudja megvenni, ami van.
Amit adnak. Igen. Sporttáplálkozás. Ugye már legtöbben miket tekintenek a legfontosabb dolgoknak, amiket mondjuk egy felkészülés és edzésre be kell vinni a szervezetben, megfelelő mennyiségben, megfelelő ütemezésben az edzésekhez mérten. Ugye bár egyik az a megfelelő minőségű fehérje. Itt ki szokták emelni, hogy tojás, csirkehús, marhahús, hát az nagyon remek. Pulyka annyira nem, a disznó annyira nem. Na most akkor, amikor a húst kivesszük az étkezésből, akkor mik a legpozitívabb, legjobb minőségű fehérje beviteli lehetőségek, amelyek az edzéseknél, felkészüléseknél a megfelelő izom karbantartást, izomfejlődést, izomregenerációt segítik, és nem állati eredetű? Kitől kérdezzem ezt?
Hát én akkor elkezdeném. Hát igazából az igazság, hogy ez a fehérje mítosz, ez ugye nagyon tartja még magát, de...
Akkor aminosabb, így kérdezem, hogy aminosabb.
Hát így is nevezhetjük igazából, szóval ez igazából nem több, mint városi legenda, hogy ugye csak hússal és állati termékekkel lehet bevinni a megfelelő fehérjét, illetve aminosavakat. Igazából gyakorlatilag az összes növény tartalmazza szinte az összes aminosavat, és nem csak az eszenciális aminosavakat, hanem gyakorlatilag az egész spektrumot. Tehát ennek nagyon könnyen utána lehet nézni étrendi naplóban, az ember fölmegy az internetre, ezek ugye hivatalosan bevizsgált adatok. Tehát, hogy gyakorlatilag erre megmondom, hogy szintén nem kell külön hangsúlyt fektetni.
De melyek ezek a növények? Tehát mi az, ami... Én nem tudom, azért kérdezem.
Hát gyakorlatilag bármi. Tehát nyilván a
tehát paradicsom, babonákban... tehát, na, ezért kérdezem, mert igen. Hogy bármi, tehát most paradicsom, spenót, hát, vagy a zöld bab.
Paradicsom is, tehát még a... Hát ugye a gabonák ugye nagyon sok fehérjét tartalmaznak. Uh-huh. Ugye nyilván a
tehát ezt tudom, például a rizsnek nagyon magas a fehérje tartalma, ezt tudom, igen, csak igen, nem biztos, hogy mindenki tudja. Azért kérdezem, mert hogy tisztázzuk, én azért kérdezem, mert valaki azt mondja, hogy holnaptól nem eszek húst, vagy mondjuk jó, nem is egy nap alatt tálát, hanem mondjuk egy néhány hét alatt, de hogy, tehát nem azt, hogy akkor most minden zöldség, és akkor rengeteget eszek, hanem tudja, hogy mi az, ami kimondotta a jó aminosav és vagy fehérje tartalmú, mi az, ami mondjuk jó szénhidrát tartalmú, és a megfelelő nekem mondjuk egy verseny előtt szénhidrát feltöltésnek, vagy mi az, ami... Tehát én azért kérdezem konkrétan így, mert mondjuk én tudom, hogy a rizs magas fehérje tartalmú, de mi az, ami még? Tehát ha van még, gondolom, van még, tehát nem ez az egyetlen.
A rizs, gabonák, krumpli, tehát ezeknek...
Külles, ha lehetne kapni, úgy tudom, hogy az is...
Külles is, igen, hát a hüvelyesek, ugye bab, borsó, ugye sárga borsó is, de igazából az az igazság, hogyha az ember elég kalóriát fogyaszt, ugye ami az egyik alapfeltétel mondjuk a hosszú távfutásnál, akkor gyakorlatilag egyszerűen nem tudsz kevés fehérjét bevinni. Tehát körülbelül kalória arányosan olyan 10%-ra van szükség, mint fehérje bevitel. Tehát ugye az ember rendesen eszik, és elég sok szénhidrátot fogyaszt, akkor garantált, hogy be fogja tudni vinni a megfelelő fehérje mennyiséget. Tehát én körülbelül, ugye azért én is itt számolgattam, hogy ugye miket eszek, mennyit eszek meg egy nap, és körülbelül én a hivatalos WHO ajánlásnak körülbelül a kétszeresét viszem be fehérjéből. Uh-huh. Úgyhogy abszolút nem kell külön figyelnem rá, hogy most...
Viszont a WHO ajánlás az egy hétköznapi ember, aki természetesen közel sem mozog annyit mondjuk, mint te. Tehát azért ezt vegyük figyelembe.
Igen, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy ez bőven túl van kalkulálva a WHO ajánlás. Aha. Nehogy valaki is véletlenül fehérje hiányos legyen, tehát ott már azt mondom, hogy majdnem egy ilyen kétszeresen túl van kalkulálva. És igazából ugye egy felnőtt embernek, mikor aktívan sportol, tehát akkor sincs szüksége olyan iszonyatosan sokkal több fehérjére, mint egy átlag embernek. Tehát ugye, mivel nyilván egy fejlődő szervezetnek még igen, de egy felnőtt embernek nincs sokkal többre szüksége. Tehát mondjuk egy ilyen másfélszeres mennyiséget bevisz, az garantáltan elég. Uh-huh. Tehát ennél biztos, hogy nem kell többet bevinni.
Zoli. Te, mint sportoló, mik azok a legfontosabbak, amire te odafigyelsz mondjuk akkor, amikor egy kőkemény alapozási vagy verseny előkészületi időszakod van?
Igazából nincsen külön előírás. Azt mondom, hogy amit egy átlag embernek ajánlanak, ugye ez a nagyjából 70-75% szénhidrát, a nagyjából olyan 1-2% zsír és fehérje arány legyen a napi étkezésben, csak annyi, hogy többet kell lenni, meg változatosan. Ugye nagyon sokan esnek abban a hibában, hogyha mondjuk elhagyják a húst, akkor egy hétig rántott sajt, sült krumpli, és akkor ebből áll a menüjük, és igazából a változatosság legyen, meg az, hogy meglegyen az arány, és ahogy a Szabi is mondta, hogy igazából itt a mennyiség. Tehát, hogyha az ember eszik annyit, hogy meglegyen a kalória, akkor általában a kalóriában, vagy kalóriával együtt bevisz annyi tápanyagot, ugye fehérjét, szénhidrátot, illetve zsírt, ami szükséges arra. Ugye vannak ilyen szélsőséges irányzatok, hogy csak fehérje, csak ez, csak az, kizárjuk bármelyik ételcsoportot, nem jó. Tehát meg kell lenni az aránynak, ugye az emberi szervezet az alapvetően szénhidrát alapon működik, tehát az energiatermés a szénhidrát alapon van, fehérjekkel ugye az izomzat fenntartása, illetve a zsiradék is a zsigerekhez, de gyakorlatilag...
Meg hát télen a fűtéshez.
Nem. Tehát igazából az, hogy most több zsírt eszem télen, mert hogy fűteni kell, ez is olyan dolog, hogy akkor ihatnánk benzint is, mert abban nem. Is sok a kalória.
Nem csak hát jellemző, hogy általában azok az északi népek, mi pont egy ilyen határon vagyunk, mert télen hideg van, nyáron meleg. Tehát mi se nem a melegéköbb, se nem a hideghez nem tartozunk. Hogy azért lehet azért megfigyelni azt, hogy éjszakon, és itt most nem a 21. századi ember, aki a fűtött kocsiból bemegy a fűtött irodába, a fűtött lakásba, hanem mondjuk azok a még mindig kint élő természeti népek, akik éjszakon laknak, hogy ők azért bizonyos mennyiségű zsírt bevisznek, és nem csak azért, mert mondjuk nem tudnak fóliázni, és nincsen elég növényi táplálékuk, hanem mondjuk nekik a hideg elleni védekezéshez több zsíradékra van szükségük. Lásd a finn-orosz háború, amikor a jó zsíros étkeken élő finnek jobban bírták a gyűlődést a oroszokkal szemben, míg mondjuk a déliek, vagy akár afrikaiaknál ott a zsírbevitel az gyakorlatilag erősen közelíti a nullát, mert az állandó meleg miatt nincsen a szervezetüknek szükségük rá.
Nem mondanám ezt, bár a zsírt mondjuk nehezebb feldolgozni, mint mondjuk
itt a zsíradékokra gondolok.
De igazából szerintem ez csak a hozzáféréstől függ. Tehát az északi népeknek ez egy kényszer, mert hát, hogy a gabonát, egyebeket nem tudnak megtermeszteni, hát akkor mi van? Fogja a bálnát, fókát leül, és akkor azt teszi, ami éppen van, vagy így van. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, inkább kényszerűség. Ugyanannyi a fűtőértéke a szénhidrátnak az északi sarkörön túl is, mint mondjuk az egyenlítőnél, legfeljebb a mennyiséggel van gondolja, hogy az, hogy ahhoz, hogy fűtsön az ember, több energia kell, de ugyanúgy a szénhidrátból is lehet fedezni.
Még ez futás szempontjából annyira nem lényeges a zsír kivétel, akkor a sok van az emberen. Bár mondjuk egy nagy ultrához azért nem állt, ha van zsírkészlet, mert abból jön a szénhidrát. Bár nem kell olyan sok, mert azért tudjuk, hogy mint egy gram zsíradék az nem is tudom, meddig lehetne elmenni azzal, hogyha tökéletesen működne tehát a szénhidrátbontás a zsírból, és csak abból el tudna menni az ember, de nem tud. Tehát magyarán mondom, minimális kell abból is.
Kell egy minimális, de igazából ez csak ugye akár a zsírban oldódó vitaminokkal kapcsolatosan, mert azért futás közben alapvetően szénhidrátból nyeri a szervezet az energiát. Zsírból, fehérjéből nagyon kicsit, de hogyha már fehérjéből, akkor már elég gondok vannak, majd akkor azt jelenti, hogy akkor az utolsó készletekhez tartalékokhoz nyúl a szervezet, mert nincs már elég szénhidrát, amihez nyúljon. Tehát alapvetően az ilyen gyors energiafelhasználású dolgoknál, mint mondjuk a sport vagy a futás, ott a szénhidrátra épül minden. Ezt azért szem előtt kell tartani a táplálkozásnál, és akár versenyzés, edzés, vagy a regenerációs időszakban is.
Ultrafutásnál mondjuk egy ilyen 24 óra, vagy akár hosszabb futásnál, ott viszont azért az izom is elég épül. Tehát gondolom azért ott azért van lényege a fehérje bevitelnek, hogy akár már a versenyzés közbeni regenerációt, vagy ezeknek a sérüléseknek az esélyét csökkentesse az ember.
Persze, hát mondjuk maga az ultrafutás, ugye ez egy alacsonyabb intenzitású, mint egy maraton, vagy egy félmaratoni verseny. Ott a kiegyensúlyozott táplálkozásnak nagyon nagy szerepe van. Egyrészt, hogy energiával kell ellátni a szervezetet, mert 2-3 órán keresztül akár éjgyomorra is el lehet menni, ha az ember ezt hozzá van szokva, de 21 órán keresztül mindenképpen kell benne inni valamit. És elég jó, hogyha a szénhidrát, mert van némi fehérje, és pont azért, hogy az izmok állapotát lehetőleg minél tovább fönntartsa, illetve hogy ezek a mikroizom sérülések, amik a nagyon hosszú futásoknál óhatatlanul létrejönnek, ezeket egy kicsit úgy regenerálni lehessen. De az arányokra itt is nagyon figyelni kell, ugye most azt mondják, hogy 4:1 a szénhidrát a fehérjével, ez az arány az, ami úgy optimális.
Amit bevisz az ember.
Igen, igen.
Egy ultrafutásnál.
Igen, igen. Tehát mondjuk,
akkor én annyira nem figyeltem, mert szerintem a fehérje az nekem jóval alacsonyabb szinten volt mindig. És hát ti láttok engem, nem tudom, aki nem ismer, annak azért elmondom, hogy 170 centi vagyok és 55 kiló. Zsír az Oliver, Lőrinc Oliver, az edzőm szerint maximum a zsigeri 3 kiló kötelező zsír van rajtam, tehát magyarán mondom, nekem is jobban kéne figyelni a hosszú távú terüléseknél a fehérjebevitelnek az aránynövelésére ezek szerint. Mert én szinte majdnem csak szénhidrátot viszek be.
Mindenképpen. Tehát
meg bocsánat, zsíros kenyeret, mert egyszerűen kívánják a beleim, tehát nem tettek róla, szeretem.
Ne, hát maga azért a táplálkozás, ezt be kell vannunk, az egy nagyon személyes, nagyon erősen kötődő dolog. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az egészséges, odaraknak elé, nem tudom, 6 csomag fehérjét, szénhidrátot, akármit. Az ember, hogyha nem ízlik neki, legyűri egyszer-kétszer, de utána elkezd tiltakozni az agya meg a szervezet ellene. Nem, tehát nagyon személyes, ugye ott vannak az ízlelő bimbóink, ott vannak a szokásaink, amiket otthonról hozzunk.
Mit kíván az ember?
Hát egy ultrafutásnál ugye...
Ott nagyon számít ez, ott mentálisan
azért is. Kell, azért is kell, hogy úgymond normális ételeket tegyünk, ne csak ezeket a porokat, illetve igen, a géleket, mert egy idő után az ember telítődik ezzel, főleg az ízérzékelése egyszerűen azt mondja, hogy elegem volt ebből, és gyorsan valami fűszeres, valami akármit, ami bors van, vagy paprika, vagy bármi.
Nem édes, keserű.
Így van, így van.
Nekem a sör, mert széndioxid és keserű, tehát a sok édes után az.
vagy a sós.
Sós, így van.
Még futás közben,
igen.
A sós. Igen. És nagyon, nagyon kívánja az ember. Igen.
Hát igen, főleg nyári időszakban. Ugye egyáltalán persze, mert a só bevitelével azok mindig bajba szoktak lenni a futók. Szabi, rövid távú, tudom, te is most már elindultál az ultra felé, egyre több ultrán indulsz. Egy félmaratoni, 10 km félmaraton, de akár egy maratoni távon, maga a frissítés nagyon fontos, de ott ez legelsősorban folyadékra koncentrálódik. Tehát izó, víz.
Igen, igen, igen. Hát ugye gyakorlatilag én mondjuk félmaratoni távig különösen nem is szoktam nagyon frissíteni.
Félmaratonon még én sem nagyon, csak nagyon melegben.
Igen, de inni is, hát azt az egy pár kortyot viszem be, amit mondjuk kifutás közben
még nem hagysz. Vannak egyébként teljesen gyors tempó mellett olyan ivásokat, evéseket rendez. Én nem, tehát én mindig küzdöttem, hogy eljussak addig, hogy már tudjak hányás nélkül is fogyasztani, de valamennyit fogyasszak, mert annyira nincs tartalékom, egyszer leürültem a verseny végére, és kész, kipukkantam.
Tehát ez borotva ilyen. Hányás lenne a probléma, tehát inkább az, hogy ugye az ember gyorsan fut, ugye elveszek egy vizet az asztalról, és
5 másodperc.
Inni, hát szerintem több víz megy a orromba, meg a szemembe, meg mindenhova, mint a számba, tehát ugye nagyon nehéz inni futás közben. És igazából ezért egy pár kortja, amit az ember ilyenkor meg tud inni. De én egyébként nagyon sokat iszom általában egyébként, tehát hogy ezért nem is szükséges számomra, hogy kimondottan verseny közben annyira sokat igyak. De mondjuk nyilván egy maratonon azért ott már picit többet kell, meg ugye ott enni is kell.
Igen.
Hát én is...
Én maximum izóztam maratonokon is. Uh-huh. Tehát nem jött be. Próbáltam banán, ez az amaz, de visszajött. Uh-huh. Hát de jó, hát is 3 óra körül.
Hát én is vagy, azért... uh-huh. Én is vagy banán szoktam maratonon, vagy géleket, tehát ezeket a... Elég jók ezek a gélek egyébként, mert ugye elég jól meg van csinálva.
Egy jó kérdés. Egy vegán lánnyal beszélgettem egyszer, azt hiszem nagy a tárd előtt. És ő mondott egy olyat, hogy ő saját maga csinálja a gélt, mert a legtöbb gélben állati eredetű fehérje van. Te mit tudsz erről? Mi az igazság? Szerinted így van? Nincs így?
Hát, azért ennek még kimondottan nem néztem utána. De én olyan géleket szoktam használni, amiben nincs fehérje, tehát amiben csak szénhidrát van. Tehát az gyakorlatilag abban nem, hát nem igazán lehet állati eredetű termék, mert gyakorlatilag nagy rész cukor van benne. Hát ez jó.
És hát abban rá is írják, hogy milyenek, tehát jellemzően ugye már a maltodextrin, ugye bármilyen az túl drág, ezért tesznek hozzá még valamennyi fruktózt.
Hát azt gondolom, direkt úgy beosztják, hogy könnyebben felszívódó szénhidrát is legyen benne, egy kicsit ilyen hosszabban ható, tehát azért ezt ki vannak ezek találva.
És hát, akkor mellőzik a glükózt, mert az, mint tudjuk, az eléggé kontraproduktív víz szempontjából.
Hát de ugye a glükóz igazából az a jó mondjuk futáson, mert ugye az a leggyorsabban felszívódó.
Csak a borzasztó nagy a fajlagos vízfelvétele.
Hát igen.
Azért nem szokták tanácsolni. Tehát azért szokták mondani, hogy versenyen szőlőcukrot az ember már akkor fogyasszon, amikor már kész kampó. Tehát rosszul leesett a vércukor, és úgy sem tud tovább menni, mert olyan nagy mértékű a sejtbe jutásnál a víz felvétele, hogy annyi vizet meg nem tud az ember bevinni, mert felfordul a gyomra tőle. Tehát azért használják inkább a maltodextrint, aminek ugye sokkal kisebb a vízigény a felszívódáshoz, fruktózt szintén, ami meg annyira nem gyors, mint a maltodextrin, meg a vitargó állítólag ebből a szempontból nagyon jó, csak nem tudom, valaki használta vitargót, tehát gusztustalan egy anyag. Használtatok
nem,
már?
Nem próbáltam még.
Nem? Hát elhasználtam néhány edényt, mire rájöttem, hogy a lehet feloldani vízben, tehát víz hatására az, mint a csiríz összeugrik, ilyen acélgolyós sékert szoktak használni, viszont hihetetlen gyomorkímélő. Tehát én azért próbáltam ki, mert attól, hogy nem keveredik fel a gyomrom, és azt nagyon jól bírja, tehát aki ilyen notórius hányos versenyeken mindentől, annak nagyon jó, de egy kegyetlen gusztustalan anyag, tehát azzal dolgozni az szinte lehetetlen. Undorító. Ha már kész a folyadék, akkor nem, csak amíg megcsinálod.
De egyébként én nem tartom a szőlőcukrot se rossznak, tehát szerintem abszolút jó. Bár én sem szoktam kimondottan szőlőcukrot enni verseny közben, De előfordult már olyan, hogy mondjuk nem volt más, és akkor azt tettem. Tehát nem volt vele problémám egyébként. Mm-hmm.
Egy kicsit csampongani fogok, mert így, ahogy meséltek dolgokról, itt sorba jutnak eszembe dolgok. Itt a só előbb elhangzott a só, ami ugyebár ez nagyon jó táblázatokat lehet a neten találni, hogy adott hőmérséklet, adott táv, x negyed óránként, 10 percenként, óránként mennyi sót veszít az ember izzadsággal tolig, és ezt hogyan, miképpen lehet bevinni, ehhez mennyi vizet kell bevinni, mert víz nélkül a só az hát nem igazán megfelelő. Viszont sós, ilyen bogyók, magyaró, kesudió, egyéb ilyenek. Van, aki esküszik erre. Én nagyon szeretem, mert a kesudió az a kedvencem. Viszont azért olvastam olyat is, hogy versenyen ezek a kesudió, magyaró, sós magyaró, ezek azért nem célszerűek, mert az ezekben lévő olaj, az egy rendkívül bonyolult szerint, tehát nem a legegyszerűbb olajokról van szó, és oly mértékben terhelik az emésztőrendszert, hogy amíg ezt a szervezet emészti, addig más nem nagyon fog tudni feldolgozni. Tehát például a bevitt szénhidrátot meg nem veszi fel. Tehát egy törgőse, vagy önmagában egy verseny alatt, amikor nekem határon kell mozogni, hogy be is vigyem, meg a gyomromat se terheljem túl, hogy gyakorlatilag ez rengeteg felesleges energiát köt le.
Ja, igen, ez abszolút egyetértek. Tehát ezek a olajos magvak, ezek abszolút nem jók verseny előtt, verseny közben. Mert ugye, igen, tehát nagyon magas a zsírtartalmuk, és ugye pont zsírra semmi szüksége nincs az embernek gyakorlatilag verseny közben. Tehát ugye szénhidrátra, meg ugye valamennyi fehérjére. Tehát ezt én se ajánlom abszolút olajos magok fogyasztását.
És ez mikor jó? Mert azt tudom, hogy a vegán táplálkozásban, és akár a vegetáriánusban is, én úgy tudom, hogy ezeknek a magvaknak fontos szerepe van. Konkrétan mi, amellett, hogy én szeretem, tehát teszem így is hús ide, hús oda, de mik a fontos szerepei?
Persze, mindenképp jók, tehát én is elég sok magvat fogyasztok, de ugye ez nyilván nem futás előtt, illetve...
Ja, nem, a köztes időszakban.
Persze, tehát mindenképp fontosak, ugye eleve a zsírbevitel miatt. Tehát ugye én ugye nagyon zsírmentesen táplálkozom, tehát abszolút nem használok olajat semmihez. Tehát ugye maga a zsírbevitelemet ezekkel a magokkal oldom meg. Ugye, ami nagyon jó, ugye az a lemmag, tehát ugye az omega-3 bevitel miatt is nagyon fontos, mert nagyon magas az omega-3 tartalma. És ugye hát az ember ezekkel tudja a megfelelő telítetlen zsírsavakat bevinni. Tehát ugye, mert ezek ugye teljes értékű táplálékok. Tehát rengeteg vitamint, ásványi anyagot tartalmaznak, vagy ugye az aminosavakat, amiket említettünk.
Tehát akkor ebben is vannak elég szépen.
Abszolút. Tehát a lemmagban az összes ismert aminosav megvan. Akkor ugye még a kendermagot szokták ugye nagyon sokszor említeni, ugye aminosav bevitel szempontból.
Egyszer írtál valamit a mákról, de reggel gyorsan felugrottam a netre, hirtelen nem találtam meg, de elég sokat írtál egyszer amikor a mákról.
Igen, tehát a mák is nagyon jó, tehát én elég sok mákot eszem, tehát ugye az még kálcium bevitel miatt, tehát annál több kálcium semmiben nincs, mint a mákban. Tehát ugye főleg vegánoknak ez fontos, hogy azt a mákkal be tudják vinni. Úgyhogy de egyébként is magnézium, vas, tehát ezekben a magokban nagyon sok vitamin, ásványi anyag, ugye a megfelelő zsírsavak benne vannak, viszont ugye nem szabad azért túlzásba se vinni, mert ugye amit említettem én is, meg ugye Zoli is említette, hogy körülbelül én is azt alkalmazom, hogy a 80%-ban viszek be szénhidrátot, és olyan 10-10%-ban zsírt meg fehérjét. És ugye ez kalória arányosan értendő, és ugye ezekben a magokban ugye nagyon magas a kalóriatartalmuk, mert ugye nagyon zsírosak. Tehát emiatt ugye ezt azért úgy óvatosan, tehát kis-kis mennyiségben ajánlom csak, de mindenképp érdemes enni.
A regeneráció egy 100, de főleg egy 200 kilométeres verseny után azért eléggé komoly, hát román esik át a szervezet. Az egy dolog, hogy egy csomó raktár kiürül, az izmokban megtörténnek a megfelelő mikrosérülések, ne adj Isten, még akár komolyabb sérülések is. Jó, itt most nem a nagyon komolyakról beszélek, csak hát ami miatt az ember mondjuk egy-két napig úgy jár, mint egy robot, elég darabosan, szögletesen. Hús nélküli táplálkozás, tehát itt most arról beszélünk, mikkel regenerálod a szervezetet, Zoli? Vagy miket szoktál tanácsolni a tanítványaidnak?
Én már azt, hogy egy ilyen hosszú versenyen ugye a regenerálás az gyakorlatilag a verseny közben kezdődik. Tehát azt, hogy amit a verseny közben megeszik, vagy nem eszik meg az ember, az is befolyása van arra, hogy mennyire lesz legyehálva a verseny végére. Tehát, hogyha valaki mondjuk végigmegy vízen, esetleg ropin, egy ilyen 200 km-es versenyen, meg tudja csinálni, szenved egy csomót, és gyakorlatilag totál
meg lehet csinálni vízzel és ropival. Hát most elképesen gyanítom, hogy
elvileg igen, ugye, hogyha a fejben erős az ember, és mondjuk a gyomra meg nagyon gyenge, tehát gyakorlatilag mindent kidob, és akkor ropival meg vízzel valahogy végig tudja szenvedni, vagy akármi, tehát bármilyen száraz keksz, vagy akármi, annak ellenére, hogy ugye lehetne máshogy is enni, csak nagyon sokan úgy indulnak neki egy versenynek, hogy lesz, ami lesz. Amit látok, azt fogok enni, vagy amit éppen kívánok. Én azt mondom, hogy jó, hogyha mindenkinek van egy előre elkészített, jól begyakorolt frissítési rendszere. Akkor arra is, amikor jó a gyomra. Ugye általában, ha valakinek sokat rászkódik a gyomra, van, aki erre nagyon érzékeny, van, akinek vasból van a gyomra, és bármit megehet, de azért mondom, hogy tisztában kell lenni az, hogy mit, mivel. Ugye az ételtársítással is azt, hogy rengeteg folyadék kell, vagy ha nem iszik eleget, akkor bármit megehet, akkor nem bírja feldolgozni a szervezet, főleg, hogyha mondjuk erős verejtékezés, mondjuk egy nagyon meleg versenyen. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és mondom, tehát maga a regeneráció az ott kezdődik, hogy nem pusztítom le a szervezetemet a végsőkig, hanem megfelelően már a verseny közben pótolom az elhasznált dolgokat. Utána persze ugye az van, hogyha mondjuk ez jól sikerült, akkor eleve már egy nagy előnnyel indul az ember, de mindenképpen azt mondom, hogy rengeteg folyadék kell ahhoz, hogy az ilyen anyagcsere termékeket, ilyen kis bomlás termékeket ki tudja pucolni a szervezet magából. Tehát nagyon sokan itt
most egy nagyon komoly dolgot mondtál, tehát hogy tudja mindenki, nem csak az a lényeg, azért viszi be az ember azt a rengeteg folyadékot, hogy az izzadságot pótolja, hanem mert önmagában a szervezet, ugye rengeteg vizet tartalmaz, működnie kell a vesének. Tehát magyarán mondva, méregtelenítés is. Most nem az a Herr Gábor által megvetett méregtelenítésről, hanem a valós, a vesén és a májon keresztül történő méregtelenítésről beszélünk. Tehát, hogy a ves is funkcionálisan működjön és tudjon méregteleníteni. Tehát ezért is kell sok folyadékot bevinni.
Igen, és a folyadék alatt az sem mindegy, hogy milyen folyadék. Ugye maga a víz is egy tökéletes folyadék, hát gyakorlatilag
az ember. Igazándiból a legtökéletesebb az lenne a víz.
Igen, hogyha mellette kiegyensúlyozott táplálkozás van, tehát nem billen erre vagy arra a mérleg, de a lényeg az, hogy a víznek rendkívül sok szerepe van a szervezetben, ugye a hőháztartáson keresztül az ízületek, izmok, zsigerek közti csúszás elősegítéséig, tehát rengeteg dolog van. Az a baj, az emberek arra azt gondolnak, megiszom a vizet, hűt egy kicsit, és akkor verejtékezem, fantasztikus dolog, de ezen kívül rengeteg más is van, és nagyon sokan azt se tudják, hogy egy óra alatt mennyit verejtékeznek futás közben, vagy testmozgás közben. Ezt érdemes azért úgy ki lebírni egyszer-kétszer, hogy indulás előtt lebírja magát ilyen patika mérleg, vagy olyan mérleggel, ami legalább 2/10-es egyik ugye dekákra van beosztva, és akkor futás után letörli magát egy száraz kendővel, lemírja megint magát, hiszonyú értékek tudnak jönni, tehát egy-másfél liter simán le tud az emberről szakadni, és közben mondjuk egy óra alatt megiszik 2 deci folyadékot, ami lehet, hogy nem is víz, hanem mondjuk kóla, vagy valami nagyon sűrű cukros lé, gyakorlatilag adott egy pofont a szervezetének is. A folyadék az egyik legfontosabb dolog futás, illetve ilyen megterhelő fizikai munka vagy sport folyamán, amit be kell vinni. Nagyon sokan erre nem figyelnek. És
mi a legrosszabb folyadék szerinted? Amit mondjuk, itt most ultraversenyről beszélek, hogy tehát mondjuk egy 100 kilométeres versenyre elmegy az ember, az mondjuk azt mondom, hogy egy nagyon jótól vegyük a hátsó traktusig, tehát mondjuk ilyen 9 óra, vagy 9 óra az mondjuk 8 órától vegyük a 12 órás teljesítését, tehát ebben a szegmensben mi az a folyadék, ami nem jó? Tudom, pálinka, de most reálisan.
Olyan, hogy nagyon rossz, vagy a legrosszabb ilyen nincsen, de az biztos, hogy az alkohol, amellett, hogy ugye az idegrendszerre is hat, rendkívül sok folyadék kell, hogy az alkoholt feldolgozza a szervezet. Rendkívül sok vizet von el a szervezet egyéb helyéről, ahol eleve is ugye ilyenkor hiány keletkezik. Tehát alkoholt lehetőleg ne. Hogyha valaki szereti a sörízét, inkább alkoholmentes sört, vagy ugye komlószörpöt ajánlanék, de az, hogy most valami tömény, ezt is kitalálták már a tudósok elvileg, hogy a 6-7%-os cukoroldat az, ami legkönnyebben felszívódik, az az optimális arány. Tehát az ennél sűrűbb mondjuk egy ilyen kólafile, vagy ez most az már túl sűrű. Tehát megnézzük, hogy kólában szerintem 12%-os, annál is nagyobb a cukoroldat, az sokkal nehezebben szívódik fel, és az is folyadékot von el a szervezettől. Tehát nagyjából ilyen 6%-os cukoroldat, ha esetleg egy kis valamilyen só vagy elektrolit van benne, egy picike fehérjével nagyjából az teljesen jó.
De például az a megfelelő ízóitalok. Mondjuk abban nem tudom, van-e fehérje, de azokban van só.
Vannak most már olyan ízóitalokat. Ugye az ízó az gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért ízó, mert
izotóniás.
Izotóniás, tehát hogy gyakorlatilag a cukor, illetve a só oldat az a szervezetben lévő, amúgy is meglévő só oldattal egyenlő. Tehát ez az izotóniás.
Tehát ez az optimális. Elvileg akkor van a hipotóniás.
Változó. Tehát az,
amikor
az...
ezek a gyengébbek igazándiból. Tehát valamennyit bevíz, de inkább a víz van túlsúlyban, ha jól
attól
tudom.
Attól függ. Nagyon nagy melegnél ugye az izotóniás is lehet hipertóniás, tehát hogy túlságosan sűrű már az izotóniás is. Én azt szoktam mondani, hogy ha nagyon nagy meleg van, akkor vegyen az ember egy izót, higítsa felesbe vízzel, és akkor nem tud.
Akkor ez lesz egy hipotóniás, és van a hipertóniás, amikor kimondottan töményre keverik.
Hát, azt inkább azt, hogyha valaki magával viszi a, nem a folyadékot, hanem ugye önellátó nagyjából, magával viszi egy nagyon sűrű keverékben, és azt higítja mondjuk a frissítő állomáson.
Ezt mint a port.
Így van, így van. Az nem csomósodik, az egy viszonylag könnyebben szívódik, de akkor is érdemes inkább egy picikét hígabbra készíteni, mint a
vagy, vagy akár abból iszik egy keveset, és iszik rá tiszta vizet.
Sokan ezt szokták elfejteni. A gélnél is azt, hogy becsavarja magába azt az egy zacskó gélt, és fut tovább folyadék nélkül.
Pedig, pedig az rengeteg víz kell, pontosan, mert rengeteg vizet van a szervezettől, míg az fel...
Ugye maga ez a gél, ez egy iszonyú nagy mítosz. Ugye ezt a gélt régen azért készítették el, azt hiszem a triatlonosoknál volt először, hogy ezt belecsavarták a kulacsba, belöntötték a vizet, föloldották, tehát gyakorlatilag ez ital, olyan volt, mint régen, nem tudom, gyerekkorunkban volt ez a limópor, amit ugye senki sem oldott fel vízben, hanem megette magában. Most a gél is egy ugyanilyen dolog, hogy a gél az nem arra volt régen, hogy az ember becsavarja a szájába és megy tovább, hanem abból italt készítettek, és aztán utána megitták, aztán rájöttek, hogy ez sokkal menőbb, ugye milyen jó mutat a fényképen, hogy valakinek a szájából lóg ez a gél, ez zacskó, és úgy csavarja be. Nagyon menő tényleg, csak nagyon utána rá ne, így van látványos, ha utána nem iszik rá, akkor utána látványosan jön a gyomor probléma is.
Ami egy triatlon versenynél elég komoly, mikor fekszik a bicikli mellett, és okádik ott az árokba. Igen. De mondjuk futóverseny se szép látvány, amikor valaki négy kézláb görnyed.
Nem, hát ez általában az van, hogy eleve a gyomor, tehát nincs elég folyadék a szervezetben. Ugye a gyomorból, illetve nem a gyomorból, ugye az eleve a belegből szívódik fel a folyadék, de a gyomorban van valamilyen tömény szénhidrátos oldat, ami nem tud tovább, mert nincs elég folyadék. Tehát elég folyadék nélkül, hogyha
a... És a meggyötört gyomorból tömény... próbálja elvonni ezt a folyadékot,
hát,
ami nem nagyon
fog többi, menni. A környező szervekből, és gyakorlatilag az lesz a vége, hogy kidobja vagy erre, vagy arra a szervezet. Tehát ez egy kétirányú folyamat lehet, hogy vagy meghajtja, vagy hányás lesz belőle, azért kell itt is nagyon a folyadék bevitelre figyelni.
Szabi, akkor megint csapongok egy kicsit. Azért ezt nagyon jól tudom a blogjaidból, meg a bejegyzéseidből, hogy te a húsmentes, tehát a teljes állati eredetű élelmiszerek mentesen táplálkozás, tehát a vegán táplálkozás kapcsán te azért rendkívül készült és tanult ember vagy. Rengeteg tanácsot tartasz, fórumokat tartasz, összejöveteleket csinálsz most, ahogy néztem, lesz nem sokára valami találkozótok, ilyen futó találkozó, hogy jól néztem. Nem?
Most nem tudom hirtelen melyiket.
De valami, azt hiszem Gellért hegyen lesz valami összejöveteletek.
Az már volt.
Az már volt, bocsánat. Jó, hát, pár nappal ezelőtt néztem, vagy valamikor nemrég. Jó, figyelj, akkor nagyon lényeges dolgokat kérdezek tőled. Én azért találkoztam jó pár emberrel, aki próbálkozik ezzel a vegán táplálkozással, és az szokott nekem a legnagyobb problémám lenni, hogy az a, hogy nagyon sokan rendkívül tájékozatlanok. És én nem nagyon tudok nekik tanácsot adni, mert én húst eszem, és ilyenkor ezt nem nagyon tartnak engem autentikus forrásnak, hogy vannak olyan dolgok, amik nekem úgy tűnik néha, hogy nincsenek nagyon tisztában, hogy mit, hogyan és milyen mennyiségben kell, hogyha tegyük fel, hiány van, vagy nem hiány, nem is akarjuk, hogy hiány legyen, pótolni. Nekem az egyik ilyen dolog, amin úgy látom, hogy nagyon nincsenek tisztában az emberek, az a B12 vitaminnak a pótlása. Tehát én, aki eszem húst, én nagyon jól tudom, hogyha nem ennék húst, akkor honnan pótolnám a B12-t stabilan, hogyha tudom, hogy ne lépjen fel. Ez a egyik legstabilabb és nagy mennyiségben van benne, az a savanyú káposzta.
Hát
ezen kívül mi az, ami még?
Hát az igazság, hogy tudtommal nincs a savanyú káposztában B12 vitamin.
Nagyon nagy mennyiségű B12 van a savanyú káposztában.
Hát szerintem ez inkább egy városi legenda.
De... Egyetemen hallottam.
Hát utána fogok nézni, de nincs igazából.
Tehát maga rothadás folyamán jön létre.
Hát nem, az igaz, hogy a B12 vitamint ilyen talajlapó baktériumok állítják elő. Tehát igazából ugye ezt úgy lehetne bevinni természetesen, hogy az ember mondjuk úgy eszi meg a zöldséget, gyümölcsöt, hogy nem mossa meg. És egy kicsit ilyen földesen. Ugye az állatok is így viszik be. Tehát ők ezért tudják bevinni.
Hát de... meg úgy tudom, hogy azért esznek ürülékbelsőség egyéb ilyenek.
Hát igen, persze nyilván.
Tehát például azt mondják,
másik állat, persze igen, másik igen, állat igen, beléből, igen, persze igen. Nyilván. Csak azért ugye mi emberek, ugye aki vegán, ugye azért nem tudja bevinni, mert hogy mi ugye ilyen sterilen élünk, és ugye mindent megmosunk szépen, és úgy esszük meg, és ugye alapvetően növényekben nincs meg a B12 vitamin. Tehát ez nagyon fontos, igen, hogy azt mindenképp szedni kell vegánoknak. Tehát az egyetlen vitamin, amit...
Azt nem tudom, elmondjuk ki a hallgatóknak, hogy a B12 vitamin miből vonják ki jellemzően?
Hát alapvetően ezt szintetikusan állítják elő.
Nem, nem. Az rendkívül drága, nem megfizethető. Csatornaiszapból vonják ki. Az olcsóbbik, az elterjedtebb, a ritkább az ilyen állati olajokból, csukamájolaj vagy valami hasonló, nem akarok hülyeséget mondani. A szintetikus az egy rendkívül drága dolog.
Hát én megmondom, hogy ennek pont az ellenkezőjét tudom, tehát én is utána néztem ennek, hogy miből állítják elő, és pont hogy az a legolcsóbb, amikor szintetikusan előállítják. Tehát egyszerűen laborban előállítják.
Jó, én ezt 90, a... 91 vagy 10, 92-ben hallottam ezt meg Szabó professzor előadásán, aki nagyon jó előadást tartott a B12-nek, annak ilyen felfedezésére, szintetizálása, stb. És akkor mondta, hogy gyakorlatilag, még jó, ezt tudom, hogy 25 évvel ezelőtt volt, de hogy gyakorlatilag annyira nem gazdaságos, hogy a legegyszerűbb az, hogy csatornészap mindenhol van a világon nagy mennyiségben, és abból rendkívül gyorsan és olcsón tudják kivonni. Mert ahogy mondtad, ezek baktériumok állítják elő ezeket. Egyébként én pont azért...
Lehet, igen, hogy csatornai szap, tehát elképzelhető, hogy van, de hát lehet, hogy...
Nem csak az, nagyon sok mindent vonnak ki a csatornai szapból, rengeteg anyagot vonnak ki, amit egyéb módon hasznosítják.
Én ahogy utána néztem, ez most jelenleg egy nagyobb gyártók, ez, meg ugye ezekre azért általában rá van írva, hogy ezek kimondottan vegánoknak készül,
lehet, hogy
vegán
akkor,
vitaminok, tehát viszont bocsánat, egy állati
tehát akkor valószínűleg van benne. Kimondottan olyan, ami pont ezért, hogy ne humán vagy állati eredetű legyen, akkor lehet, hogy van kimondottan, mert van, aki erre finnyás, tehát tudom, hogy annak idején nekem volt egy olyan hölgyrokonom, aki mondta, hogy mit tudom, a családban távoli rokon, hogy a gyerek mit tudom, súlyos B12 hiány lépett fel, és ezt megtudta, és mondta, hogy nem, hát ő nem humán eredetűt, hanem állati eredetűt akar, és akkor jött az a verzió, hogy akkor vagy megveszi ezeket a halolajakat, vagy lehet kapni olyat, ami abból készült, csak drágább, mint a humán eredetű. Amit nem reklámoznak persze, hogy humán eredetű.
Hát mondom, én úgy tudom, hogy jelenleg ezt abszolút szintetikus.
De ha rá van írva, hogy vegán, akkor az valószínűleg,
hát
hogy
igen,
nem.
Tehát az biztos, hogy nem állati eredetű. Úgyhogy ez az egyik vitamin, amit ugye mindenképp szedni kell a vegánoknak, illetve hát ugye van még a D-vitamin, de ugye az nem vegán specifikus, azt igazából mindenkinek szedni kellene.
D-vitamin.
D, mint D-es vitamin.
Igen.
Tehát ugye ezt igazából semmivel nem lehet bevinni, tehát gyakorlatilag még az ember húst teszik, akkor se tudja bevinni, ugye annyira minimális mennyiség van a hús és tejtermékekben is.
Hogy... És amikor nem lehetett ezt megvenni, akkor hogy vitték be az emberek?
Hát nehezen. Hát ugye ezért volt ugye a korabeli Angliában ugye az angol kor kifejezés is innen ered, hogy ugye soha nem láttak napot az angol gyerekek.
A közös időben.
Ilyen csontritkulás, meg különböző ilyen csont eredetű betegségeik. Tehát ugye a napfénye be lehet. Tehát hogy az ember mondjuk egy...
Ha eleget van kint a napon.
Mondjuk minden nap mondjuk egy fél órát kint van a napon, és mondjuk nyilván nem kora reggel, meg nem késő este, és mondjuk nem keni be magát napteljel, hanem tényleg a mondjuk majdnem teljes testfelületen éri a nap, akkor persze be lehet vinni. Tehát nyilván az ember nyáron sokat van kint, akkor nem kell szedni, de gyakorlatilag ősztől télig nem nagyon lehet megúszni. Tehát ezt abszolút, és ez mindenkire vonatkozik.
És ez felnőtt embernek is ennyire. Mert az a gyerekeknél ez fontos, az egy dolog, azt tudom.
De felnőtteknél is.
Tehát,
érdemes szerintem vérvételen megnézetni, mert gyakorlatilag szerintem erős olvastam egy-két tanulmányt, hogy gyakorlatilag az egész emberiség úgy, ahogy van, D-vitamin hiányos. Tehát gyakorlatilag nem, egyszer nem lehet táplálkozásra bevinni, és ugye most nyáron is ugye hiába van jó idő, meg süt a nap, hát ugye mindenki...
Vagy napozik, vagy ki sem megy a napra három hétig.
Igen, vagy ül az irodában egész nap, vagy a lakásban, iskolában, ugye félnek is a naptól az emberek, ugye sokan eleve nem mennek ki, vagy ha kimennek, akkor bekenik magukat ilyen 50 faktoros napteljel, és ugye gyakorlatilag ezek miatt szinte lehetetlenségbe vinni a vitamin.
Magnézium, ez a futóknál mindig egy kritikus dolog.
Hát igazából ez vegán
táplálkozásban nagyjából tudom.
Könnyen megoldható.
Igazából ez a növény eredetű táplálkozás kell. Tehát még én is persze nem tudom, hogy az állati eredetű táplálkozásnál hol jön be a magnézium, de egy régi szabályon úgy tudom, növényeknél, hogy ami zöld, az tele van magnéziummal, hiszen a klorofilnak a magját az alkotja.
Hát igen, zöld levelesek is, meg ugye a magokban, ugye említettük már az olajos magokat, ugye tényleg a lemmagtól kezdve, ugye a mágban is nagyon sok van, a mogyoró, mandula, ezekben mind nagyon sok magnézium van. Tehát szerint én azt mondom, hogy ezt külön nem kell szedni, én abszolút nem
szedem. Ja, nem szedni, bocsánat, tehát hogy viszed be vegán táplálkozással.
Be lehet vinni. Igen. Nyilván mondjuk az ember mondjuk egy extrémebb versenyre elmegy, mondjuk egy ultrafutásra, akkor
ott szed mellé rendes magnéziumot.
Nyilván mondjuk verseny közben azért indokolt lehet, mert ugye nagyon könnyen ki tudnak örülni ezek a raktárak, tehát ugye verseny közben ugye nagyon sokat használ az ember, ugye főleg meleg van, ugye mondjuk kis folyadékhiány is van, tehát verseny közben lehet indokolt, de mondjuk ez szerintem inkább már csak így az ultratávra érdekes. Tehát szerintem egy maratoni távig különösebben nem kell pótolni.
Ha akkor van magnézium hiány, akkor úgyse lehet azt pótolni, az inkább.
De mondjuk egy ultra, vagy mondjuk Ironman-en ott azért lehet, hogy érdemes közben is.
Vagy mondjuk én duplára készülök, tehát én már úgy készülök, hogy ott közben mindent figyelek be. Előtt a magnézium feltöltés.
Úgyhogy...
A vas.
Vas? Hát az szintén a...
Mert itt szoktak néha viták lenni, hogy hát az legjobb azok a máj, meg egyéb ilyen állati eredetű, holott azért esély az, tehát ezeket is hús és állati eredetű táplálék nélkül be lehet vinni, csak tudni kell, hogy mivel.
Persze, itt is ugyanúgy az olajos magokban van nagyon sok, ugye szintén az ilyen zöld leveles növényekben.
Piros, tehát mondjuk cékla ilyenek. De a színe miatt kinézem belőle, hogy van benne vas.
Hát most biztos van, tehát gyakorlatilag szinte mindenben van vas. Nyilván itt az
itt a mennyiség, persze. Mert almát hozzák fel C-vitaminnak, abban elég elhanyagolható, tehát azzal nem nagyon lehet pótolni a szervezet C-vitamin hiányát. Azért kérdezem, tehát biztos, hogy van mindenben vas, csak kérdés, hogy mi az, amiben van annyi, hogy a adott mennyiséget be tudja az ember vinni, vagy ha úgy érzi, hogy kicsit vas hiányos, vagy egyéb.
Hát ugye itt is mondom, tényleg olajos magok, ilyen zöld levelesek. De mondjuk itt is persze ez nagyon emberfüggő egyébként, hogy ugye az ember nagyon aktívan sportol, akkor az nagyon le a vasraktárait azt leapasztja. Tehát ugye főleg ugye hosszú távfutóknál az előfordul, ugye főleg ugye nőknél meg ugye pláne. Igen. Tehát ott is ettől függetlenül, hogy mondjuk tényleg olyanokat eszik, amikben sok vas van, ettől függetlenül kialakulhat vas hiány.
És akkor azt is szedni kell?
És azt is szerintem érdemes, és ez ugyanúgy vonatkozik természetesen nem vegánokra is. Tehát nekem is nagyon sok futóismerősöm van, főleg a lányok között, akik gyakorlatilag abszolút vas hiányosak folyamatosan, és mondjuk szedniük kell.
Vegán vagy húst teszik?
Ők gyakorlatilag húsevők, tehát akiket én most így ismerek.
Mert húsevésnél tudom, hogy egy nagyon stabil vasforrás az a máj. De ha az ember nem eszik húst, állati eredetű ételt, akkor lehet-e kiemelni olyan növény eredetű táplálékot? Tehát ki lehet emelni valamiatt, amivel azt mondja az ember, hogy most, tehát mondjuk meg akarja még előzni, vagy megpróbálja azt, hogy ne kelljen szednie semmit, hogy tudjon pótolni vasat. Itt nem a krónikus vashiányra gondolok, mert az egy másik dolog, hanem borotva élen táncol, de jó lenne megoldani, mert nem szeret szedni. Van, aki nem szeret szedni bogyókat. Én se egyébként, nem muszáj néha.
Hát én ezt mondom, hogy gyakorlatilag az olajos magok, zöldek, de mondom, én nagyon ajánlom mindenkinek a, nem tudom, be lehet esetleg mondani a nevét ennek
itt
a
étrendi
naplónak, nem, talán nem.
Nem, nyugodtan, itt nincsen.
Ez a chronometer.com, ez egy amerikai oldal, és ott nagyon szépen lehet vezetni az adott napon bevitt táplálékot.
És az kidobja, hogy miből mennyit vittél be, kevés, sok, egyéb ilyenek.
De olyan szinten, hogy ugye vitaminok, ásványi anyagok, ugye a fehérjék aminosavra lebontva, ugye egy kis százalékosan mutatja, hogy a napi ajánlott bevitelnek a hány százalékát vittük be, ugye meg kell adni a saját adataidat, és akkor ugye ő már eleve úgy kalkulál, hogy a napi kalória bevitelt már kalkulál neked.
Egy gyors kérdés, mert ez mindig egy ilyen kritikus dolog szokott lenni, hogy csak kicsit összekössem, hogy egy ideje kering egy ilyen, hát most már nem is friss, egy ilyen 10-20 éves táblázat az interneten, hogy azért felesleges bevinni a vitaminokat zöldséggyümölcsből, mert hogy mit tudom én, milyen alacsony ezeknek a zöldséggyümölcsöknek már a vitamin tartalma, mert annyira ki vannak lúgozva, ki vannak használva a földek, és hát ezzel ugye néhány probléma van, ez ahányszor megjelenik, mindig páran próbálják erre felhívni a figyelmet. Egyik az, hogy ez egy német adat, tehát a németországi tényleg kizsigerelt földekből származó zöldséggyümölcsöt vették alapul, nem mondjuk a hazai még mindig elég jó zsíros és kövér földből. Kettő az, hogy ez két gyógyszergyár állította össze, amelyik mondjuk egy eléggé kiemelt vitamingyártók, hogy akkor, amikor erre az oldalra én felmegyek, én még nem néztem meg, tehát láthatlan a kérdezem, és én beírom azt, hogy mondjuk ettem, nem tudom, egy kiló paradicsomot. Gondolom, ez hozzárendel rögtön egy csomó mindent, mert elég sok minden van a paradicsomba, jól tudom?
Igen.
Hogy ilyenkor azt veszi alapul, hogy, tehát ő tudja, hogy én milyen paradicsomot ettem, mert én megmondom őszintén, megveszem ezeket a spanyol paradicsomokat, és az 10-ből 8-ra a gyerek nekem azt mondja, hogy beleharap és vissza, hogy apa, ez nem jó, ezt nem kérem. Tehát, hogy valószínűleg, hogy az nem nincs abba benne úgy minden, mondjuk, mint abba a paradicsomban, amelyik most kezd még csak nekem bogyósodni a földön, és hogy eljön az ideje, és a gyerek leszedi, annak úgy más az íze is. Vagy csak én érzem, hogy ekkora a különbség, valójában azért nem egy olyan nagy a különbség a benne lévő ásványi anyag, vitamin, tápanyag, egyebek tekintetében.
Hát igen, tehát hogy milyen az íze, az nem feltétlenül mutatja azt, hogy mennyi a vitamin tartalma. De ugye visszatérve, mondjuk az ember fölmegy a chronometer.com-ra és beír egy paradicsomot, akkor nyilván most nem tudja kiválasztani, hogy az
ja, milyen jó, persze, paradicsom persze. Legyen,
de ugye ez az oldal, van ez a USDA nevű szervezet, ez az ilyen amerikai...
És ők meghatározzák, hogy elmetleg mennyi kell legyen egy kiló paradicsomban.
Igen, tehát ők folyamatosan mérik be a különböző táplálékokat, és ugye több-több adatbázisból is dolgozik a rendszer, és ki is tudom választani, és még megbízhatóság alapján is egy ilyen kis skálát felállít, hogy melyik a legmegbízhatóbb.
Aha.
Tehát ugye ezeket ők folyamatosan mérik fel ezeket a táplálékokat, hogy mennyi bennük a vitamin, ásványanyag tartalom. Hát, hogy aztán, hogy ők most kimondottan milyen paradicsomot néznek, ugye ezt nyilván nem tudjuk, de nyilván egy aktuális adat van ott fönt. De egyébként ezzel kapcsolatban én egy nagyon jó tanulmányt is olvastam, ez is egy pár évvel ezelőtt készült, hogy felmérték a ténylegesen a különböző zöldségek, gyümölcsök vitamintartalmát, hogy tényleg igaz-e, hogy ilyen nagyon drasztikusan lecsökkent a tartalmuk az utóbbi években, és hát arra jutottak, hogy azért persze csökkent az utóbbi mondjuk 30-40-50 évben, de azért nem egy olyan drasztikus, mint amiket ugye mondjuk te is említettél, hogy mondjuk ezek a gyógyszergyártók által támogatott tanulmányok hoztak ki. És ugye azt is megnézték, hogy mondjuk a ilyen piaci, illetve volti zöldségeket összehasonlítottak. És ugye mindig azt mondanak, hát biztos a piaciban mennyivel több vitamin van, és még ez sem volt igaz. Tehát, hogy a bolti zöldségekben is körülbelül ugyanaz a vitamintartalom megvolt, mint
tehát
a
piacban. Tehát ezek minimálisabb különbségek, gondolom, igen, egyéb igen. Más anyagtartalom miatt valószínűleg azt, hogy egyszerűen más az íze, meg jobb az íze egy ilyen szabadon termett növénynek, mint amit mondjuk kényszerítenek. Egy ilyen nagyon műtrágyázott és trágyázott sziklán 30 centi fólia alatt termelve, amit utána még 3 hétig tudnak szállítani, úgyhogy nem romlik meg.
Igen. Tehát lehet, hogy nyilván az íze sokkal jobb egy ilyen szabadföldi
epernek
vagy bárminek, de ettől nem feltétlenül van abban kevesen.
Hát a kislányom mióta ilyen teljesen elburjánzott vadepret szedett, beült a bokorba és szamócat tulajdonképpen a földi epernek a rendesen vesz a múca. Tehát ott eszégette nemrég, azóta bárki hozhat hozzánk bármilyen ilyen szupermarketes fóliázott spanyol epret, nem kell a gyereknek. Tehát gyakorlatilag vagy én eszem meg, vagy nem tudom, tehát megpunyad, mert de az is sok idő után egyszer nem romlanak ezek az eprek, mert nem kell, vagy a gyereknek az a rögtön ráérzett, hogy az olyan igazi az íz. És a kislányom is fut természetesen, igaz, hogy még keveset, de nagyon kitartóan és lassan fut. Zoli, neked azért úgy tudom, van jó pár tanítványod, vagy nem tudom, hogy edzősködsz, nem edzősködsz, mentorálsz, odafigyelsz, tanácsokat adsz egyeseknek, akik futnak. Én tudok párról.
Igen, van egy pár tanítvány, van egy pár, akinek csak tanácsokat adok, meg gyakorlatilag elég sokan megkeresnek, akár egy-egy ilyen mondatos témával, vagy kérdéssel.
Az, hogy te hús nélkül, tehát vegetáriánus étrenddel futsz, ez... Sokaknál esetleg szemponta, tehát azt mondja, hogy ő is futni akar, vagy mondjuk edzél mester engem, de én se akarok enni húst, és akkor adjál tanácsokat, vagy mondjuk valaki úgy keres meg, hogy hát figyelj, én abba hagytam a húsevést, és és hát de tovább is futni szeretnék, vagy mondjuk így akarok elkezdeni futni, és adjál tanácsokat. Mennyire tudsz, mennyire lehet ilyenkor adni tanácsokat, mennyire bonyolult, mennyire egyszerű?
Nem bonyolult. Azért amellett, hogy én most mondok valamit, mindig azért arra szoktam bátorítani őket, hogy nézzenek azért ők is utána, persze megfelelő fenntartás. Más az, hogy most ugye rágooglizunk valamire, most az vagy igaz, vagy nem.
Én is találtam érdekes táblázatokat, tehát igen. Mondjuk én nagyon rossz keresgélős vagyok a Google-n, tehát nekem nem barátom a Google.
Meg igazából azért ez a táplálkozás megy a nördöktől való dolog. Tehát az ember kipróbálja, érzi egy idő után, hogy az működik neki, vagy nem működik. Egyszerűen meg tudja enni, vagy pokolba kívánja azt az ízt, illetve hogy hogyan hat rá. Ezt is azért lehet érezni, tehát nem egy olyan óriási dolog, hogy most akkor 3 órammal kevesebb húst teszik, vagy 3 órammal kevesebb szénhidrát, akkor borul az egész szervezet. Tehát elég tág tűrés határok között tud mozogni, de természetesen bárki ilyet kérdez, akkor tudok neki segíteni. Volt is egy olyan tanítványom, akivel gyakorlatilag az inkább táplálkozási tanácsadás volt, mint edzősködés, de azt is élveztük, egy nagyon jó kis közös munka volt.
És te Szabolcs, mert úgy tudom, hogy te azért, illetve nagyon jól tudom, hogy te mindenféle fórumokat, ilyen, vagy egy fórumokon ott vagy, és rengeteg tanácsot adsz. Téged meg szoktak így keresni, hogy mondjuk vegán akarok lenni, vagy az vagyok te, versenyezni akarok, eredményeket akarok elérni.
Uh-huh. Hát az az igazság, hogy kimondottan ilyen fórumokat én nem vezetek.
Jó, akkor, tehát ott vagy az interneten igen, több helyen meg lehet találni.
De megtalálnak, igen, tehát általában Facebookon ugye ott a legegyszerű megtalálni. Igen, tehát nagyon sokan keresnek meg ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk most lett vegán, és tanácsot kér, ugye mondjuk fut, és akkor ugye ez hogy lehet vegán étrend mellett, tehát nagyon sokan megkeresnek, úgyhogy nyugodtan bárki megkereshet, és nagyon szívesen segítek mindenkinek ilyen tanácsokkal. Úgyhogy...
Majd én is fogok kérdezni tőletek valamit.
Jó.
Kérdezhetek?
Nyugodtan.
Én megmondom őszintén, gyarló vagyok, nem akarok leszokni a húsról, én nagyon szeretem a húst, a tojást is, a tejtermékeket is nagyon szeretem. Vannak olyan napjaim, amikor szegény feleségem csinálva a mi jó húsit, hazamegyek, és összevelek egy nagy tál zöldséget, és egész nap csak azt teszem, mert a szervezetem azt kívánja. Tehát én érzem, hogy kívánom. Még jó pár évvel ezelőtt, akkor nem futottam még, volt egy olyan kitaláltam, hogy oké, akkor én most egy hétig vagy ameddig jól esik, nem eszek húst, és egy hétig nem is ettem húst. Tudom, ez önmagában nem sok idő, tehát ez hetet simán ki kell bírni, de az én akkor is elég intenzív életet éltem, mozogtam, túráztam, barlangba jártam, és azért elég tudatosan álltam neki, azt tudom, hogy mindenféle hús nem, de azt hiszem, hogy tojást se ettem akkor. Nem azért, mert tudtam, mi az, hogy vega, vagy vegán, hanem egyszerűen csak mondom, akkor semmiet nem eszek, csak zöldségek, meg hasonló, mint szerintem kenyeret ettem, de milyen sült krumpli, meg tészta, egyebeket nem. És hát akkor azt tapasztaltam, hogy gyakorlatilag idő után hiába eszek már irdatlan mennyiséget, egy folyamatos éhségérzet van bennem. Nem tudok lenyelni semmit, mert annyira terel vagyok, akkor is. Rosszul csináltam, valószínűleg egyébként, hogy rosszul, vagy egyszerűen a szervezetem nem annyira barátja annak, hogy ezeket a kivonjam az étkezésemből ezeket az általán megszokott dolgokat, vagy azért ezekkel egy átmenet, és én túl hirtelen tenyereltem bele?
Hát én úgy gondolom, hogy az lehetett a hiba, hogy szerintem ennek ellenére nem ettél eleget, tehát nem vittél be elég kalóriát.
Én nem fért már belém, úgyhogy rengeteg. Tehát itt tudni, hogy nem csak az, hogy salátát tettem, tehát félreértés ne essék, nem az volt, hogy hazavittem 30 fej salátát, hanem itt ettem banánt, almát, savanyúságot, káposztákat, tehát rengeteg mindent tettem. Még bogyókat is ettem, mert mit tudom, kesudiót mindig szerettem. Tehát ettem azért elég sok mindent. Én úgy érzem legalábbis, hogy azért kalóriabevitel volt rendben, mennyiségileg is. Tehát...
Hát igen, csak lehet, hogy pont ez volt a baj, hogy a mennyiség az megvolt, csak hogy az ember csak zöldséget teszik, vagy főleg zöldséget teszik. Ugye
annyira... Meg gyümölcsöt. Hát, tehát itt rengeteg gyümölcs volt, ezt tudom.
Igen, hát még a gyümölcsön még csak el lehet lenni, tehát ugye vannak kimondottan gyümölcsevők, de mondjuk zöldségen nem. Tehát egyszerűen annyira kevés kalória van a zöldségben, hogy az ember reggeltől estig folyamatosan eszik, akkor sem tud elég kalóriát bevinni. Tehát hiába érzi úgy, hogy már tele van, és nem bír többet tenni. Tehát mondtad, hogy például mondjuk tésztát, krumplit nem ettél.
Igen.
Lehet, hogy pont ez volt a baj. Tehát, hogy nem vittél be olyan dolgokat, aminek magas a kalóriasűrűsége.
Gabona például.
Tehát gabona, tehát ilyeneket kellett volna még pluszba enni, amivel ugye elegendő kalóriát is bevittél volna. Tehát nekem ilyen, ezzel abszolút nincs problémám. Tehát én mondjuk ebédre megeszek egy nagy adag tésztát, de még nem is mondanám egy óriási nagy adagnak, egy normál adag tésztát megeszek, és utána mondjuk este 7-től van egy 30 kilométeres futásunk, akkor én közben nem eszek előtte semmit, és nem is igénylem. Tehát simán lefutom úgy az edzést, hogy még abból az ebédből dolgozom. És abszolút nem szoktam éhes lenni különösebben. Tehát szerintem itt ennyi lehetett, hogy a kalória mennyiség nem volt elegendő.
Ja, egyértelmű, most így elmondtad, itt azért már rájöttem, hogy akkor. Tehát aki most akar nekivágni, az is azért óvatosan vágjon neki, és készüljön fel, és nézzen utána, mert mondjuk csak salátával egy darabig lehet csinálni, tovább nem.
Igen. Tehát ugye nagyon fontos, amit már többször említettünk, hogy ugye a szénhidrát bevitel nagyon fontos, hogy nagy rész szénhidrátot vigyen be táplálkozással, és ugye az elegendő kalória. Tehát ugye nyilván ez most azért nehéz itt mondani kalória mennyiséget, mert ez minden embernél ugye más, igen, meg attól is függ, hogy mennyit edz. Uh-huh. De szerintem az ember így elég aktívan fut, akkor mondjuk egy 3000 kalóriát simán be kell vinni egy nap, vagy akár még többet is, 3-4000 kalóriát simán be lehet vinni.
Mi a véleményetek ezekről a ilyen tejhelyettesítő dolgokról, mint ilyen szója, tej és egyéb ilyenek? Ez azért kérdezem, mert egyre több helyen jelennek meg olyan vélemények, amit ezt gyártják, forgalmazzák, és kezd egyre inkább divatba jönni, hogy ezek amellett, hogy jók, vannak hátrányos dolgaik, például vasat vonnak ki a szervezetből, például olvastam ilyet. Csak kérdezem.
Hát az igazság, hogy én nem nagyon élek ilyen tejhelyettesítőkkel, mert...
Én megkóstoltam borzasztót, tehát nekem nem ízlik. Ugyan egyszerű, itt rövidre zártuk a dolgot, nem?
Hát igazából kóstolni én is nagyon sokat kóstoltam, meg ahol van lehetőség, én is megkóstolom ezeket. Egyébként vannak nagyon finomak, tehát szerintem nem jót kóstoltál meg. Tehát ebből is ugye annyiféle a kesutejtől kezdve a mindenféle gabonából, rizsből, mindenből csinálnak. Tehát vannak nagyon finomak, ilyen ízesített változatok is. Hát nyilván ezek is egy ilyen, nyilván nem úgymond nem természetes, nem teljes értékű táplálék, de én azt mondom, hogy szerintem a tejnél még mindig jobbak. Tehát kevésbé egészségtelenek, mint maga a tej.
Miért egészségtelen a tej? Én házi tejet iszok, és nagyon szeretem. Miért egészségtelen a tej? Hát, hogy tudom, van egy fehérmérgek, cukor, lisztej. Szokták ezt így mondani, hogy a három fehérmérgek.
Ugye a fő probléma a tejjel, hogy ugye ez nem embernek való. Tehát nem ugye a tehén nem azért adja a tejét, hogy az ember igye meg, hanem a kis tehénnek. És ugye a kis tehén ugye megszületik, gyakorlatilag egy év alatt egy akkora tömegnövekedésen esik át, amin az ember ugye egész életében nem. Tehát iszonyatos mennyiségű növekedési hormon van benne, már alapból, ugye azért, hogy a kis tehén tudjon nőni. Másrészt meg ugye nyilván most ezt inkább a nagyüzemi tejre gondolok, amit az ember a boltban megvesz. Hát ugye a szerencsétlen teheneket ugye azért, hogy ne betegedjenek meg, ugye telenyomják mindenféle antibiotikummal, ugye hát eleve általában mondjuk génkezelt szójával etetik őket, tehát hogy...
Én mondok rosszabbat.
Igen?
Hallisztel, növényevő állatnak. Állati fehérjét adnak.
Igen, tehát igazából...
Még ez Magyarországon annyira nem... Magyarországon inkább silózott takarmányt adnak. Nem messze tehát a szomszédfalu mellett van egy tehenészet, és ott tudom, hogy szánas takarmány, és ilyen, tehát rendes, ilyen marha nagy, ilyen csalamádék készítő silók vannak, tehát oda ilyen hallisz, meg egyéb ilyeneket, szóját nem hoznak, mert megtermelik a környéken mindazt, amit odaadnak neki. Uh-huh. De azt tudom, hogy tejellenőr ismerős járt kint Ausztriában, ilyen tejüzemekben, és a gyűrű elmondta, hogy amit hegyekben lehet látni, szépen a teheneket fent ott legelnek. Tehát azok életben nem adnak annyi tejet, amennyit ja, Svájc meg Ausztria elad. Tehát
igen,
pontosan, tehát gyakorlatilag kint van a gazdának 30 tehene a hegyoldalban, másik 200 életben nem látta a kékeget, és azokat meghalliszteletetik. Mert olyannyi füvet se tudnak használni, hogy odaadják nekik, és egyébként nem adnál azt a napi 50-60 liter tejet.
Igen. És ugye hát arról nem beszélve, hogy ugye bizonyos mennyiségű genny is van a tejben, ugye ez hivatalosan megengedett, tehát ennek megvan a maximált mennyisége, hogy mennyi lehet, ugye hát ez ugye, hogy a fejik a teheneket, hát ez egy, ugye a tőgyük az ugye folyamatosan be van gyulladva, tehát ezért elég jó kis mennyiségű genny is van benne. De egyébként mondom, erről is nagyon sok tanulmány van, hogy milyen betegségeket okoz a tej, vagy okozhat a tej, tejfogyasztás, és főleg ugye a gyerekeknél nagyon rossz. Tehát ugye például ugye a cukorbetegségtől kezdve akár ilyen asztmás tünetekig, tehát rengeteg problémát tud okozni. Ugye, hogyha nagyon sok tejet iszik valaki, ugye a maga az állati fehérjebevitel is káros, tehát az is rákkeltő lehet például, ugye a növényi fehérjével ellentétben. Nem mondom, erről ha valakit érdekel, rákeres az interneten, akkor rengeteg tanulmányt talál.
Tojással problémák. Vannak-e, hát, vagy csak eltéredetű ez a...
Hát ugye a tojással az a egyik nagy probléma, hogy ez egy ilyen koleszterin bomba gyakorlatilag. Ugye iszonyatos mennyiségű koleszterin van benne, és nagy rész zsír. Tehát olyan 60-70% a zsír a tojásnak.
Viszont nagyon produktív zsír.
Hát de pont, hogy erre nincs szükség az embernek. Tehát erre a zsírra. Tehát ilyen mennyiségben se. Meg én úgy tudom, hogy ez főleg telített zsír van a tojásban. Tehát ez a rossz fajta zsír. Tehát meg ugye maga ez az iszonyatos koleszterin mennyiség.
Sajt.
Hát az sajt, ugye a tejet említettük, tehát ami a tejtermékre igaz, az ugye...
Jó, de tudjuk, abban már semmi nincs, tehát azt a baktériumok átrohasztják, tehát az már gyakorlatilag a tejes sok köze nincs. Se a fehérje, se a cukor, az már sehol nincsen benne.
Igen, csak ugye az inkább hát pont, hogy az egy ilyen tömény tej. Tehát gyakorlatilag ugye, mivel az egy ilyen, ugye úgy állítják elő, hogy ugye a tej... Nem is tudom, nem lepárlásával, de nem tudom, mi a jó szó.
Hát de gyakorlatilag beoltják gombával, és gyakorlatilag egy ilyen rothasztás.
Igen, de ugye pont a víz mennyiséget, a vizet vonják ki nagy részt a tejből, tehát ez egy ilyen töménytej. Tehát, hogy ott...
Kefir, gyakorlatilag az meg baktériumok bomlasztják szét azzá, ami... Uh-huh.
Hát igen, de ott is ugyanez igaz, ami a tejtermékekre általában. Tehát ugye azt is gyakorlatilag a tejből állítják elő, tehát... Én azt sem tartanám egészségesnek.
Gomba?
Gombával nincs probléma.
Mitől jó a gomba, mondjuk? Én nagyon szeretem a gombát. Mitől jó a gomba?
Hát ugye rengeteg vitamin, ásványanyag van benne. Még valamennyi D-vitamin is, de azért persze az sem elég ahhoz, hogy az ember bevigye a D-vitamin szükségletét.
Kulináris élvezet, vagy van kimondottan haszna is a gomba fogyasztásának?
Hát én azt mondom, hogy változatosság miatt érdemes néha gombát tenni, mert ugye azért, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt még azért kiemelném, hogy ugye vegánként is, meg nem vegánként is nagyon fontos a változatos táplálkozás. Tehát minél többféle ételt tegyen az ember, ugye annál többféle vitamin.
Ne úgy, mint én, hogy gyakorlatilag csak zöldséget meg gyümölcsöt ettem.
Igen,
és nem vittem gabonát.
Igen, tehát egy picit a gombával annyi baj, hát ha baj van, hogy picit nehezebben nem észli meg az ember. Tehát mondjuk egy hosszú futás előtt nem ajánlom.
Hát az biztos egy rendkívül összetett poliszaharid maga
a
kitin, úgyhogy az egy eléggé.
Igen, tehát hogy ezt inkább mondjuk futás után ajánlanám. De egyébként abszolút jó a gomba. Tehát én is szoktam, bár nem mondom, hogy minden nap gombát teszek, de mondjuk ilyen hetente, két hetente azért úgy előfordul.
Zoli, mire készülsz manapság?
Az életre.
Jó, hát ez egy elég egyértelmű, az folyamatosan.
Nem, hát nekem most volt egy olyan nagyjából két-két és fél ilyen úgymond bőtös év a futásban, amikor nem tudtam annyit futni, amit szerettem volna. Most áll úgy nagyjából megint az életem, hogy jut nagyjából majd elég idő arra, hogy fel tudjak készülni. Igazából nyár...
Vagy még nem tudod?
Hát nyár végén van a Korintosz augusztus közepén, korintosz.hu, az ugye 81 kilométer aszfalton.
Jaj, akkor ők is erről beszélni majd a öcsivel, Márkus öcsék, ők csinálják.
Igen. Egy ilyen Szekszárd-Bajai koprodukció.
Ugye innen üzenem Márkus öcsinek, hogy ott leszek nem sokára a környékén, és majd keresni fogom, de még előtte.
Értem. Úgyhogy az a legközelebbi, ami ilyen hosszabb távú verseny, aztán attól annak függvényében látom majd meg az őszi versenyeket, hogy az hogyan megy.
Jövőre?
Hát,
azt még nem tudod.
De, tehát hogyha ez a Korintosz jól megy, és akkor látom, hogy jó állapodom, mondjuk akkor ősszel lesz még szeptember végén egy 24 órás verseny Balatonfüreden, akkor ott szeretnék egy olyan minősítés.
Emusok csinálják igen, is, ugye? Igen.
Igen, ugyanaz a csapat, aki a hatnapos csinálja, egy 24-48 órás verseny. Ott szeretnék futni akkor minősítést a jövői Spartatlonra.
És akkor megint mész a Spartatlonra?
Hát, hogy megint megyek, az egy másik kérdés.
De a minősítésem meg lesz.
A minősítésem meg lesz, akkor jövőre az lesz elvileg a főterv. De hát ugye az majd az ember mindig tervez valamit, és akkor az élet mindig vaskosan közbeszól. Ezek csak ilyen tervek, aztán közben alakulunk rugalmasan.
Szabi? neked terveid? Tudom, idén nem lesz elmarad a déli BAP filmmaraton.
Hát igen, sajnos ez nekem nagyon rossz ír volt, amikor
megkaptam. Aki egyébként nem tudja, bár elég ismert versenye a BSI-nek, ez a július végi, augusztus eleje, vagy így szokott lenni. Így.
Nem inkább vagy júli, vagy júni vége, július eleje.
Igen, tehát a nyár legközepe, a legnagyobb meleg, a Hortobágyon, azt hiszem három kört kell futni, így jön, igen, ki a félmaraton, és gyakorlatilag a rajt cél zónában, ahol ugye már kétszer átmennek verseny közben, ott van egy rövid szakaszon kis árnyék, gyakorlatilag... Hát ott sem nagyon elég gyerek.
A célkapu alatt.
A célkapu alatt van egy kis árnyék, meg ott oldalt, ahogy jövünk be, ott van egy fasor, ott talán valami van, de aztán pont besüt alá a nap. Tehát gyakorlatilag teljes árnyék nélkül, 35 fokban, de szintkülönbség cserébe eléggé csekés, elhanyagolható, és nagyon jó buli van egyébként. Hát sajnos idén elmarad, majd a Kocsis Árpáddal is akarunk beszélgetni, és akkor ott megkérdezem, hogy lehet-e számítani még a jövőben erre, mert egy eléggé hangulatos verseny, és Szabinak még sok skalpot kéne ott begyűjteni. Szóval mire készülsz?
Hát ugye most az őszi maraton, ugye az országos bajnokság. Uh-huh. Hát ugye félmaratonon is futok még előtte, de az nekem most annyira nem tétverseny. Úgyhogy most egyelőre a maraton tudom kiemelni, illetve még majd novemberben szeretnék egy külföldi maratont is futni.
Valószínűleg
Spanyolország.
Spanyolországban.
Spanyolország úgy néz ki, hogy talán San Sebastián. Úgyhogy ott szeretnék, ugye hát most tervezgetem ezt a 2:30 belüli maraton, ami hát egyszer-kétszer szerintem meg lehetett volna, csak akkor nem a megfelelő pályán futottam, vagy nem a megfelelő időben. Tehát mindig volt valami, ami miatt nem jött össze.
A megfelelő idő az a formaidőzítés szempontjából, vagy rossz volt az időjárás?
Hát időjárás inkább. Tehát volt, ahol túl hideg volt, ahol túl meleg volt. Tehát, hogy ez a nem sikerült az optimális viszonyokat kifogni. Úgyhogy hát egyszer ugye a budapesti maratonon is sikerült most 2 évvel ezelőtt egy 2:30 27 másodpercet futnom.
Amikor a Budapest maraton kimondott a nehéz pályának
igen,
számít.
Igen, és ugye az nem egy könnyű pálya. Tehát, hogy ez egy jó pályán, az biztos, hogy meg lett volna.
Sokan egyébként érdekes, mert a szintkülönbséget mondják a Budapest maratonra, pedig én nem úgy látom, hogy az lenne a legnagyobb gondja.
Nem hát így azért át kell egyszer-kétszer futni a hidakon, hanem hídra,
a hátszél szembeszél viszonyok ott a rakparton, és ez a félmaratóri is igaz nekem, ez tűnt inkább ütősnek, hogy az... Hát igen, de lehet, hogy ez szubjektív, hogy kinek mi a nehéz.
Hát igen, meg ugye nagyon sok a fordító, tehát nagyon sok ilyen hajtű fordító van benne, és azért nagyon az embert így a tempóból kirázza sajnos ez a sok fordító, meg kanyar.
Ez szintén azoknak mondjuk, akik ilyen 4 órás maraton futnak, vagy 2-2,5 órás fél maraton, hogy egy bizonyos tempó fölött ezek a hajtű kanyarok nem vehetőek be, tehát jelentősen vissza kell venni a sebességből, és hogy Szabi mondta, hát elég drasztikusan ki tudják az embert rántani, ha jól eltalált egy ritmus, hogy ezzel most kifutna a világból.
Hát igen, szóval egy ilyen 3:30-as ritmusból már ugye nagyon ki lehet esni egy ilyen fordítóval, tehát hogy nagyon le kell lassítani.
Ja, még a 4 percesből is.
Hát igen.
Még a 4 percesből is. Igen. 4 percesből is. Rendben. Én jó szívvel ajánlom Szabit is, meg Zolit is, hogyha valaki versenyekre készül, rendszeresen edz, aggodalmai vannak, hogy húsmentesen, vagy akár teljesen állati eredetű táplálékmentesen folytassa tovább a sportolást, a felkészülést. Ugyebár Zoli elsősorban ultraversenyekre készül, azokon indul, azzal foglalkozik, Szabi is kacsingat az ultra felé, félmaraton-maraton területén viszont hihetetlen nagy rutinnal rendelkezik. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy eljöttetek. Készüljetek, mert más-más témában még úgyis megfoglak benneteket talán, és akkor beszélgetünk. A hallgatókat pedig arra kérem, hogyha bármi kérdésük, észrevételük, kritikájuk van, akkor nyugodtan a Futószallag Facebook oldalán ezt megtehetik, illetve fel lehet iratkozni a podcast csatornánkra, Futószallag cím alatt fut, és 1 hét múlva következő műsorral jelentkezünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és nektek is, hogy eljöttetek. Sziasztok!
Köszönjük. Sziasztok! Mi is köszönjük! Sziasztok! Hírrádió. Ahol otthon vagy.